Nyomkodtam a dohány közé, aztán ismét dohány tettem föléje. Behúztam a cipzárat, és zsebre vágtam az acskót. A papírt, spárgát, doboz és címkét elzártam egy irat szekrénybe, újra leültem, és el is a Morning Star számát tárcsáztam. A csengő 8-szor szólt a vonal túlsó végén. Nem vették fel a kagylót. Erre alig ha számítottam. Letettem a kagylót, kerestem Morning Star-t a telefonkönyvben, és rájöttem, hogy a lakása nem szerepel, sem a Los Angeles-i, sem a környékbeli előfizetők között. Kivettem egy válszíjat az íróasztalból, felvettem és belehelyeztem egy 38-as Colt revolvert, kalapot, kabátot vettem, megint becsuktam az ablakot, eltettem a viszkit, eloltottam a villanyt, és már kinyitottam az ajtó zárját, amikor megszólalt a telefon. Félelmesen csengett. Nem valóságosan, de bennem ilyen érzést keltett. Ott álltam, keményen és feszülten, szorosan behúzott ajkú szájam fél vigyorba torzult, a csukott ablakon túl izzottak a neonfények. A halott levegő nem moccant. Kint csendes volt a folyósó. A csengő csak csöngött a sötétben, kitartóan és erősen. Visszamentem, az asztalnak támaszkodtam, és felvettem a kagylót. Kattanás és zúgás volt a vonalban, azon túl semmi. Lenyomtam a villát, és ott álltam a sötétben, előre támaszkodva, egyik kezemben a kagyló, a másikkal a villát nyomtam a készüléken. Nem tudtam, mire is várok. A telefon újra csöngött. Megköszörültem a torkomat, megint a fülemhez emeltem a kagylót, hallgattam. Így voltunk csendben mind a ketten. Talán mérföldekre egymástól mindegyik a telefont fogta, lélegzett, hallgatódzott, s nem hallott semmit, még a lélegzést sem. Aztán nagyon hosszúnak tűnő idő után csendes, távoli suttogás hallatszott. Egy hang homályosan, hangsúlytalanul azt mondta, benne van a csőben Marlowe. Újra kattanás. A vonal zúgása. Letettem a kagylót, átmentem az irodán, és távoztam. 13. fejezet. Nyugat felé hajtottam, Sunsiten, körülcsalinkáztam néhány háztömböt, annélkül, hogy rájöttem volna, követnek-e vagy sem. Aztán leparkoltam egy bisztró előtt, és bementem a telefonfülkébe. Bedobtam az érmét, és a központtól egy pazadénai számot kértem. Megmondtam, mennyit kell bedobnom ezért. Érdes hideg hang vette fel a kagylót. Mrs. Murdoch lakása? Philip Marlowe beszél. Kérem Mrs. Murdochöt. Azt mondták, várjak. Halk, de igen tiszta hangot hallottam. Mr. Marlowe? Mrs. Murdoch éppen pihen. Megmondhatná nekem, miről van szó? Nem lett volna szabad elmesélnie neki. Én mit? Kinek? Annak az ütődött fickónak, akinek a zsebkendőjébe törli a könnyeit. Hogyan merészel? Jól van, mondtam. Most pedig hadd beszéljek Mrs. Murdochkel. Beszélnem kell vele. Jó, megpróbálom. A halk tiszta hang eltávozott, és sokáig vártam. Bizonyosan fel kellett támogatniuk az öreg asszony párnáiról, ki kellett rángatniuk a portói süveget kemény, szürke mancsából, és szája elé kellett tenniük a telefont. Egyszer csak valaki a torkát köszörült a drót túlsó végén. Úgy hangzott, mint mikor tehervonat halad át az alagúton.
Mrs. Murdoch beszél.
Felismerni az értéktárgyat, amelyről ma reggel beszéltünk, Mrs. Murdoch? Úgy értem, ki tudná választani más hasonlók közül?
Hát, vannak más hozzá hasonlók?
Kell lenniük, tucatjával, százával, tudomásom szerint. Tucatjával minden esetre. Persze nem tudom, hol találhatók, köhögött.
Tulajdonképpen nem nagyon értek hozzá. Azt hiszem, nem lennék képes felismerni. De az adott esetben...
Pontosan ide akarok kiukadni, Mrs. Murdoch. Azt hiszem, az azonosítás csak akkor sikerülhet, ha az, ami a szóban forgó tárgyal történt, rekonstruálható. Legalábbis csak akkor lehet meggyőző.
Igen, én is azt hiszem. Miért? Maga tudja, hol van?
Morningstar azt állítja, látta. Azt mondja, felajánlották neki eladásra, pontosan úgy, ahogy ön feltételezte. Nem akarta megvenni. Az eladó nem nő volt, mondja, ez nem jelent semmit, mert olyan részletes leírást adott az illetőről, hogy vagy kitalálta, vagy egy általa nem csak felületesen ismert személy leírása volt. Így hát az eladó nő is lehetett.
Értem, de ez most nem fontos.
Nem fontos?
Nem. Van még egyéb mondani valója?
Még egy kérdésem van. Ismer egy fiatalos szőke George Anson Phillips nevű fickót? Elég nagy darab alak. Barna öltönt visel, és sötét zsirárdi kalapot vidám szalaggal. Ma ez volt rajta. Állítólag magándetektív.
Nem ismerem. Miért kellene ismernem?
Nem tudom. Valahol belép a képbe. Azt hiszem, ő próbálta eladni ezt a cikket. Morningstar megpróbálta felhívni, mikor elmentem tőle. Visszasompolyogtam az irodájába, és kihallgattam.
Mit csinált?
Sompolyogtam.
Nagyon kérem, ne szellemeskedjék, Mr. Marlowe. Van még valami?
Van. Megegyeztem Morningstarral, hogy $1000 fizetek neki, ha visszakapom a cikket. Azt mondta, meg tudja kapni 800-ért.
És onnan szándékozik a pénzt megszerezni, ha szabad kérdeznem.
Nos, hát csak mondtam. Ez a Morningstar csirkefogó. Ezt a nyelvet érti, meg aztán, hát ha ő meg akarta volna fizetni. Nem akarom rábeszélni. Bár mikor a rendőrséghez fordulhat, de ha bármilyen okból mégsem akar a rendőrségre menni, ez lett az egyetlen módja, hogy visszakapja, hogy visszavásárolja. Feltehetően még egy ideig így folytattam volna, nem is tudom, mit is akarok mondani, ha félberem szakít, fóka ugatásszerű hangon.
Mindenre már nincs szükség, Mr. Marlowe, úgy határoztam, abba adjam az ügyet azért, mit visszakaptam.
Tartsa a vonalat egy percig. Letettem a kajdót a polcra, kinyitottam a fülke ajtaját, kidugtam a fejemet, és megtöltöttem a tüdőmet azzal, amit a bisztróban levegőként használnak. Senki sem törődött velem. Elől a tulaj halványkig zubbonyban a trafikus pultnál beszélgetett. A csapos poharakat mosott a csapnál, két nadrágos lány a játék automatával foglalatoskodott. Egy magas soványtag, fekete ingben és halványsárga sállal a keretbe rakott képes lapokat forgatta. Nem olyannak látszott, mint akinek revolver lapul a zsebében. Behúztam a fülke ajtaját, felvettem a kajdlót, és azt mondtam.
Patkány rágt a lábamat, most már rendben van. Azt mondja tehát, hogy visszakapta.
Csak úgy? Hogyan?
Remélem, nem érzi magát túlságosan csalódottnak.
Felelte kemény baritonnyán.
A körülmények kisé bonyolultak. Lehet, hogy megmagyarázom, lehet, hogy nem. Holnap reggel felkereshet. Mint hogy nem kívánom folytatni a nyomozást, a foglalót fogom tisztelet díjának tekinteni.
Hadd lássak, csak tisztán mondtam. Ön valóban visszakapta az érmét? Nem csak egy ígéretet?
Persze, hogy nem. És kezdek kifáradni, így ha...
Egy pillanat, Mrs. Murdoch. Nem olyan egyszerű a dolog. Történt egy más.
Holnap délelőtt majd elmesélheti.
Válaszolt élesen, letett a kagylót. Kilőttem a fülkajtát, és dagadt, ügyetlen ujjakkal rágyújtottam. Visszamentem végig az üzleten, most egyedül volt a tulaj. Kis késével ceruzát hegyezett, nagyon figyelmesen, homlokát ráncolva.
Szép, hegyes a ceruzája, mondtam neki.
Csodálkozva nézett fel. A játék automatánál áldogál a lányok, felém irányuló pillantás és csodálkozás tükrözött. Átmentem a pult mögötti tükörhöz, és megnéztem magamat. Határozottan meglepetnek néztem ki. Leültem egy magas székre. Egy dupla viszkit kérek tisztán. A csapos csodálkozva nézett.
Sajnálom, uram, ez nem bár, de vehet egy üveggel az ital részlegnél.
Így van ez, mondtam, illetve így nincs. Sokkot kaptam az előbb, kicsit kábult vagyok. Adjon egy kávét, gyenge legyen, és egy nagyon vékony sonkás szendvicset száraz kenyéren. Nem, jobb, ha most nem eszem, a viszontlátásra. Lekászlódtam a székről, kifelé indultam. A csend mögöttem olyan hangos volt, mint mikor szín gurul le a csúszdán. A fekete inges, sárgasálas ember a New Republic fölött rám bámult.
Inkább tegye félre azt a könnyű vacakot, s mélyessz a fogát valami komolyabba, például egy képes labba, mondtam neki barátságosan. Kimentem.
Mögöttem valaki megszólalt.
Hollywood tele van ilyenekkel.
14. fejezet. Felkelt a szél. Száraz volt és éles. Megrázta a fák koronáját, és a mellék utca ívlámpáit úgy meglendítette, hogy vízfényük láva folyamnak hatott. Megfordultam a kocsival, és ismét kelet felé indultam. Az állokház a Santa Monica-n volt, Wilcox közelében. Csendes, régi módi hely maradt ez az idő csapkodó hullámainak sodrában. A kirakatban minden megtalálható volt, amit csak el lehet képzelni. Vékony fadobozban elhelyezett tiszavirág sorozattól, a hordozható orgonáig, az összehajtató gyerekkocsitól, a négy hüvelykes lencsével felszerelt fényképezőgépig, a fakó bársonytokba elhelyezett gyöngyház lornyontól az egylövetű 44-es kaliberű Colt puskáig. Az a modell volt, amelyet a nyugati biztonsági szervek számára még ma is gyártanak. Ezeket nagyapjuk tanította meg, hogyan kell a tárat megtölteni, és a ravasz hátrahúzni. Bementem a boltba. A fejem fölött csengő csilingelt, messze hátul valaki rákogott, és az orrát fújta, aztán lépések között.